Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Gondolj életed végére, és nem fogsz bűnt elkövetni. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Utóbbi adásunk óta sok esemény történt a honvédség életében, ezekről hallanak majd egy összefoglalót röviden. A családhetét tartottuk előző héten, ezzel kapcsolatosan Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait hallják majd. Dr. Hankovszky Béla, vezető tábori lelkész pedig, az elváltak katolikus egyházban betöltött szerepéről, a megítélésükről beszél. A vele készített interjú első részét hallják majd. Mai adásunkban is szólunk emlékezetes napokról, évfordulókról. Legutóbbi adásunk óta történt. Pontosabb honvédségi eseményekről számolunk be. Szó lesz majd arról, hogy Székesfehérvár lesz a magyar katonák fővárosa. Benkő Tibor honvédelmi miniszter évértékelő feladatszabó értekezletet tartott nemrégiben. És befejezték felkészülésüket katonáink, akik Bosznia-Hercegovinában teljesítenek majd szolgálatot. Honvédségi hírek röviden. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette.
Február 5-én a Honvédelmi Minisztérium hat történeti intézet és múzeumban tartotta évértékelő és feladatszabó értekezletét a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor beszédében úgy fogalmazott, a kormány célja modern, ütőképes, hazája iránt elkötelezett honvédség megteremtése, a honvédelmi és haderőfejlesztési program pedig csaknem fél évszázada a legkomplexebb, legátfogóbb fejlesztési terv, amelyhez a kormány erkölcsi és anyagi támogatást is nyújt. A miniszter rámutatott, a haderőfejlesztés középpontjában a katona áll, az életpályamodellt pedig folyamatosan korszerűsíteni kell. Szintén előrelépés várható a kiképzés, a képzés és az oktatás terén, erősíteni kívánja a tárca és a haderő a társadalmi kapcsolatokat, a honvédelmi nevelést, illetve az önkéntes tartalékos rendszert is. Benkő Tibor a technikai fejlesztéseket is példaértékűnek nevezte.
Nem csak a haderőnemek, de a haderőnem minden fegyverneme megújul, korszerűsödik, és nem úgynevezett levetett technikai eszközökkel, hanem új, gyárból kikerülő, modern eszközökkel.
A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként a Magyar Honvédség szervezeti átalakítása is elkezdődött. Január 1-jével a honvédvezérkar kivált a Honvédelmi Minisztériumból, és székesfehérvári székhellyel megalakult a Magyar Honvédség parancsnoksága. A város önkormányzata február 7-én Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Koron Ferenc altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka részvételével rendkívüli közgyűlésen tárgyalta a parancsnokság létrejöttét, s a szervezeti átalakítás várható gazdasági élinkítő hatását a városra.
Megteremtettük annak feltételét, hogy egy korszerű, a kor követelményének, a kor kihívásainak megfelelő, arra alkalmas, felső szintű, stratégiai szintű vezetést hozzunk létre. Ezt a parancsnokságot nem csak elvekben kívánom szétválasztani az integrált minisztériumot, a politikai vezetést, vagy a politikai irányítást és a katonai vezetést, hanem fizikálisan is. Tehát nem Budapesten kívántuk létrehozni ezt a parancsnokságot, hanem egy olyan történelmi és szakmai múlttal, tapasztalattal rendelkező városban, ahol mindig is volt hagyománya a katona történelemnek, és azért született többek között ez a döntés, hogy Székesfehérvár legyen a jövőben a magyar katonák fővárosa. Komoly infrastruktúrális beruházást kívánunk végrehajtani.
Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka megtisztelőnek nevezte, hogy a parancsnokság Székesfehérváron jöhetett létre.
Azt gondolom, mi katonák a saját bőrünkön tudjuk azt, hogy éreztük és tudjuk azt mondani, hogy valódi katonaváros, hiszen mind a mind a város vezetése, mind a város polgárai mindig is figyeltek, támogatták a katonákat.
Hatodik alkalom, hogy a 12. Arrabona légvédelmi rakéta ezred állománya felel a Magyar Honvédség EUFOR kontingensének felkészítéséért. Mindez nem véletlen, hiszen a márciustól egy éves szolgálatát Bosznia-Hercegovinában megkezdő 23. váltás állományának zöme is a győri alakulatból kerül ki.
Külön köszöntöm a kiutazó katonákat, akik alapos és eredményes felkészítést követően készen állnak arra, hogy Szarajevóban, Butmir táborban elfoglalják kiküldetésük helyét, és az elkövetkezendő egyesztendőben a kontingensben teljesítenek szolgálatot. Bosznia-Hercegovina egy olyan ország, ahol alig több mint két évtizeddel ezelőtt még véres polgárháború zajlott. A nemzetközi összefogás által elért eredmények ugyan biztatóak, azonban nem dőlhetünk hátra, hiszen bár közhelyszerű, de igaz, hogy a felszín alatt továbbra is ott szunnyad a parázs.
A kontingens 2019 márciusában kezdi egyéves szolgálatát.
A honvédségi híreket hallották, a felvételeket a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. A Család hetét tartottuk előző héten, ennek kapcsán most Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait hallják.
Azt mondja Ferenc pápa, nem a férfi a Szent Háromság ikonja, nem is a nő, hanem a férfi és a nő együtt, mint a Biblia mondja, a Szent Háromság képmása, az Isten képmása. A másik fontos szó az, hogy megjelenítjük egymásnak, aki a házasságban él, Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Krisztus, mint főlegény, úgy szereti az ő mennyasszonyát, az egyházat, éppen nagypénteknek a titka, hogy életét adja érte. Teljesen odaadja magát érte. Tehát Jézusunk nem alamizsnálkodik a szavaival, a tetteivel, önmagával, önmagát adja értünk.
És egyféleképpen ez nem egy feláldozás, abban a szó igaz.
Valójában nem ajándékozás. Tehát nem egy mártíromság, hanem ajándékozás. Nagyon sokszor látom ezt, és szoktam is mondani, hogy ne sajnáld magadat. Sokszor az, hogy a férj föláldozza az életét, a családjáét, feleségét elsőlegesen, vagy fordítva, ezt mártíromságnak éljük meg. Nem. Tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy milyen rossz lenne, ha nem lenne kiért élnünk. Tehát a házasság szentsége az Krisztusnak és az egyháznak ezt a misztikus egységét jeleníti meg. És jó dolog az, hogy van kiért szétajándékozni az életemet. Ezért soha ne sajnáljuk magunkat. Gondoljunk azokra, akik nem találták meg életük párját, és ott élnek maguknak. Egy magános embernek a szavát hallom, tudod, milyen rossz az, amikor nincs kiért kitakarítanom a lakásomat, nincs kiért főznöm, nincs kiért szépíteni magamat. Igen, ez a magány, ez mártíromság. De hogy van kiért élnem, az örömteli valóság. Erre vagyunk megteremtve.
A kalendáriumban először 1844. február 20-ára emlékezünk, 165 évvel ezelőtt született Munkácsy Mihály festőművész, többek között a Krisztus Pilátus előtt vagy a Golgota megalkotója. Az ENSZ 1999-ben február 21-ét Banglades javaslatára nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepeltük először, a világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvén, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 22-én a cserkészet világnapját ünnepeljük. Szintén ugyanezen a napon emlékezünk Bornamissza Péter költőre, egyházi és drámaíróra, evangélikus prédikátorra, Balassi Bálint nevelőjére, 484 évvel ezelőtt 1535. február 22-én született. Szintén e nap szülötte Csekonics József tábornok, a magyar lótenyésztés megalapozója, 262 évvel ezelőtt, 1757. február 22-én született. Gróf Hunyadi József ürményi ménesében ismerte meg a lótenyésztést, ismeretei és gyakorlati tapasztalatai alapján javaslatot terjesztett elő II. József császárnak a magyarországi lótenyésztés felvirágoztatásához. Csekonics javaslatait az udvari hadi tanács jóváhagyta, és a császár 1784. december 20-ai rendeletében megalapította a mezőhegyesi királyi ménest. Bábolna pusztán indított további tenyésztést, Bábolna önálló ménesként 1806-tól működik. 1443. február 23-án, 576 évvel ezelőtt született Hunyadi Mátyás magyar király, 1458-tól 1490-ig uralkodott. Február 24-én emlékezünk felsővadászi első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelemre, aki 1645. február 24-én 374 évvel ezelőtt született. Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja, az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet katonai hatóságok 47. február 25-én jogtalanul letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. A kalendáriumot hallották. Az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Nagy titok ez. Én pedig Krisztusról és az egyházról mondom, tehát mindegyikőtök úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A bibliai gondolatokkal vezetem be azt a beszélgetést, amelyet dr. Hankovszky Béla őrnaggyal, vezető tábori lelkésszel készítettem. A témánk pedig az elváltak helyzete megítélése a katolikus egyházban. Beszélgetésünk első részét hallják.
Szeretném, hogyha hallgatók megismernék Hankovszky Béla őrnagy katolikus tábori lelkészt, aki itt jól fogalmazok, hogy a katolikus tábori lelkészi szolgálaton belül jogászként sokszor foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet érvényteleníteni házasságot?
Én nem vagyok jogász, én ezt annak idején, nekem az Erdő Péter bíboros úr akkor még teológiai tanárként tanította az egyházjogot, és annyira logikus volt ez az egész, és annyira összefolyt a teológiával. Tehát, hogy ez nem olyan, mint a civil jog, hogy az egy ilyen szemfényvesztés és átverés az embereknek, hanem az egyházi jog ez egy szerves része a teológiának, és engem ez volt a nagyszerű, amikor kiskapként tanította nekünk ezt az egészet. És én akkor elhatároztam, hogy ha én pap leszek, akkor én ezt a missziót fogom csinálni, hogy segítsem az embereket. Mert közben meg hallottam rengeteg visszaélést, meg rengeteg szörnyűséget, hogy hogyan packáztak a paptestvérek emberekkel. És akkor én ezt elhatároztam, tehát én nem vagyok egyházjogász, én csak segítem az embereket. Tehát az én nem is szerepel ezekben a papírokban, hanem segítem megírni a keresetlevelet, segítem, hogy ha vannak kérdései, akkor azokat megválaszoljam, illetve a lelkiismeret fúdulását, vagy a viszolygását, vagy félelmét, vagy nem tudom mit, próbálom csökkenteni.
Most keresem azt a szót, amit érezhetnek ezek az emberek, amikor sikerül érvényteleníteni. Nem, ugye? Mert a hála az nem. Felszabadultság, talán az sem.
Ez valami, azt kell mondjam, hogy egy-két arc előttem, hogy ilyen természetfölötti öröm. Tehát amikor aztán akivel most együtt van, és akivel, mert például már volt olyan, hogy 28 éve voltak együtt, de nem, senki nem segített nekik azért ahhoz, hogy szentség életet éljenek. Ott volt a templomi kórusban, ott volt az egyházközségben, és végig titkolta, hogy ő nem járul a szentségekhez. És amikor végre rendezhette, és összeházasodhattak, és újra az eukarisztiához járulhasson, az zsigeri öröm. Amikor az Ószövetségben van egy ilyen mondás, hogy ez olyan öröm, mint amikor a zsákmányt osztják, mint amikor aratás körülülnek.
Mennyire gyakori, hogy ezzel fordulnak önhöz?
Hát én évente ilyen 6-8 perc segítek.
És ez még csak töredéke lehet azoknak, akik esetleg kicsit félnek ettől?
Nem is nagyon hallanak róla. a papság nagyobbik része ezt el is zárja előlük. Ha valaki próbálkozik, akkor megakadályozzák, lebeszélik. A tápori püspökség ebből a szempontból azért szerencsés, mert itt bizonyos szempontból közvetlenebb kapcsolatban vagyunk a katonákkal, meg a családjaikkal, meg kevésbé ítélkezünk. Tehát ismerve a saját gyengeségeinket, kevésbé ítélkezünk a hívek fölött, nem úgy állunk hozzá, hogy mennyire bűn ez, hanem hogy hogyan tudjuk segíteni.
Nehéz lehet az abból a szempontból, hogy a végeredmény, ha sikerül, az természetesen egy csodálatos dolog lehet, akár éppen az ön számára is. Na de az odáig bejárt út, amikor találkozik ezekkel a történetekkel, az nem lehet egyszerű.
Igen, de azért az embernek van már egy rutinja. Tehát azt hiszem, túl sok mindent már nem tudnak nekem úgy mondani.
Vannak-e olyan esetek, amikor próbatétel elé állítják akár éppen önt is?
Egy olyan esetem volt, amikor ő masszívan, aki eljött hozzám is segítsek, masszívan gyakorlatilag csak annyit mondott, hogy megkívánta a szomszédot.
Az nem lehet, hogy ilyenkor kifogásokkal jönnek? Vagy keresik azokat a kifogásokat, amelyekkel érvénytelenítik ezt a házasságot?
Én meg vagyok győződve róla, hogy nagyon-nagyon kevés ember alkalmas a házasságra. Bár elsőre. Tehát az, hogy annak idején ezt mondták nekünk, hogy mondjuk ezelőtt, ez 27 évvel volt, hogy akkor egy 25 éves fiú egészen biztosan érvénytelenül kísérle meg a házasságot, mert alkalmatlan rá személyiségéből. Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy holtadiglan. Ma ez akkor még tovább csúszik. Tehát, hogy nem tudják az emberek a saját szavaiknak a súlyát. Tehát, hogy nem tudják, mit jelent, hogy a hűség az akarat emlékezete. Eleve az akaratot nem ismeri, ő kívánságot tud csak. Ösztönt ismer, de az, hogy akarni valamit, azt...
Aztán hallom, lehet, hogy ez csak a kor megfogalmazása, hogy annyira fölgyorsult a világ, hogy itt már talán egy életen keresztül egy párral lehetetlenség is leélni az életet.
Hát a sátának mindig vannak ilyen bubói, tehát mindig lehet jókat mondani, és igazolni a saját hülyeségünket. De arra gondoljunk, hogy ha velem tennék ezt, tehát amikor engem cserélnek le, pusztán azért, mert valaki fiatalabb, mint én, vagy már okosabb, mint én, vagy annak látszik. Tehát ezek, ha abból indulunk ki, hogy nekem milyen, akkor már is már kicsit coki van. Tehát akkor már nem olyan nagy fityekkel mondom azt, hogy hát ez természetes. Meg amikor az ember a gyerekeket nézi, tehát tényleg azt, hogy miért kell rákényszeríteni, hogy házasodunk, elválunk, különféle gyerekekkel próbálkozunk. Tehát miért kell egy gyereknek három apja, meg négy anyja legyen?
Férfiak vagy nők vannak többségben, akik
kérik? Hát ugye a válás mindig két, tehát a házassághoz két ember kell, így a kudarc mind a kettőt érinti, a halál mind a kettőt érinti. Nincsen talán ilyen, hogy ki kérik többen, illetve még sose néztem meg statisztikát magam számára.
Tehát szerintem nagyon nem kiívó.
Nem. Tehát egyik vagy másik. Nagyjából az ívó arány az egyforma.
A hozzáállás ehhez az mennyire hasonló az emberek részéről?
A férfi nagyon nehezen beszél, tehát ő nehezebben fogja elmondani, vagy nagyon sokat beszél fölöslegesen, tehát amikor sztorizgat is, akkor ez nem tartozik ide, tehát nem tartozik ide, hogy milyen rendetlen volt a konyhában. De legtöbbször inkább nem beszélnek, tehát úgy kell kihúzni belőlük. A nők ebben a szempontból talán tényszerűbbek. Mindig az a nagy kérdés, hogy eleve megértette, mit jelent, hogy nincs válás, hanem érvénytelenség kimondása. Annak a kimondása, hogy nem jött létre valami. Ezt nagyon-nagyon nehéz. Az emberek nem gondolkoznak differenciáltan. Tehát egyszerűen még vallását gyakorló ember is rendszeresen egyházi válásról beszél. És én mindig kijavítom, hogy nem. Válás nincs.
Dr. Hankovszky Béla őrnaggyal, vezető tábori lelkésszel, az elváltak katolikus egyházban betöltött szerepéről, az ő megítélésükről folytattunk. Következő adásunkban az interjú második részével folytatjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, egy hét múlva jelentkezünk majd Inter Arma Caritasban a honvédségi hírekkel, újabb interjúkkal folytatjuk adásunkat, folytatjuk műsorsorozatunkat. Akkor is tartsanak velünk, elköszönök Önöktől a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, Dzsida Jenő versének részletével, annak soraival búcsúzom. Mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan menni mindig biztosan, Skopjék térdig bár a lábam, tudom, az ég kapujában utolérlek, Krisztusom.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.